Ige magyarázat John Charles Ryle püspök részéről. 1860. Márti evangélium a 17. rész 14-től 21-ig terjedő versekhez. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén előtte, és mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta: Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek, vajon meddig szenved lesz titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög, és meggyógyul a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Urunknak egy újabb nagy csodatételéről olvasunk ebben a szakaszban. Meggyógyít egy holdkóros és ördögtől megszállt gyermeket. Élő képét látjuk itt először is annak, hogy milyen rettenetes befolyást gyakorol olykor a sátán az ifjak felett. Egy bizonyos ember fiáról olvastunk, aki holdkóros volt és kegyetlenül szenvedett. Azt olvastuk, hogy a gonosz lélek gyötörte őt a test és a lélek romlására. Gyakorta vetette őt tűzbe is, vízbe is. Olyan sátáni megszállottság lehetett ez, mely igen elterjedt volt akkor Urunk korában, de a mi időnkben már ritkán fordul elő. De könnyen elképzelhetjük, hogy ahol ilyen eset előfordult, nagyon lesújtotta a beteg gyermek családját. Nagyon fájdalmas dolog szeretteinket kínoktól gyötörten látni. Mennyivel fájdalmasabb ennél a testet és lelket teljesen az ördög ártó hatása alatt szemlélni. Hol püspök méltán jegyzi meg: A poklon kívül nem lehet ennél nagyobb nyomorúság. De ne feledjük, számos példája van ma is a gyermekek felett gyakorolt sátáni uralomnak, melyek épp oly fájdalmasak a maguk módján, akár csak e szakaszban ismertetett eset. Ezrével vannak ma is fiatalok, akik úgy látszik teljesen eladták magukat a sátán kísértéseinek, és az ördög rabságában élnek. Elvetették maguktól mindenestül az Isten félelmét és az ő parancsai iránt való tiszteletet. Különféle szenvedélyeknek és gyönyöröknek szolgálnak. Vadul rohannak a kicsapongások mindenféle áradatába. Nem hajlandók hallgatni szüleik, tanítóik vagy lelkipásztoruk tanácsára. Nem törődnek egészségükkel, jellemükkel vagy világi jó hírnevükkel. Minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy tönkretegyék magukat, testüket és lelküket, úgy e földi életre, mint az örökké valóságra nézve. Kész akarva adják magukat a sátán fogságába. Ki nem látott még ilyen fiatalokat? Szemünk előtt vannak úgy falun, mint városon. Fellelhetők úgy a gazdagok, mint a szegények között. Bizony, az ilyen ifjak siralmas bizonyságát adják, hogy ha bár manapság a sátáni testi megszállottság ritka eset, de mégis rettenetesen uralkodik egyes emberek lelke felett. Azonban ne feledjük, még az ilyen fiatalok felől sem szabad soha kétségbe esnünk. Az Úr Jézus Krisztus mindenható erejével kell számolnunk. Bármilyen rossz volt is e fiú állapota, kiről olvastunk-e versekben, meggyógyult abban az órában, melyben Jézushoz hozták. Szülők és tanítók és lelkipásztorok kell folytassák az imádkozást az ilyen ifjakért, bármilyen mélyre süllyedjenek is. Akármilyen kemény most a szívük, még meglágyulhatnak. Gonoszságuk bármilyen kétségbeejtő, még meggyógyulhatnak. Megtérhetnek. Isten ereje által megváltozhatnak. John Newtonhoz hasonlóan. És utolsó állapotuk jobb lehet az elsőnél. Ki tudja? Legyen ez szilárd meggyőződés szívünkben, amikor Urunk csodáiról olvasunk. Kétségbeesve ne adjuk fel a reményt egy lélek megtérése felől sem. Másodszor a hitetlenség elgyengítő hatásának megdöbbentő példáját látjuk-e versekben. A tanítványok, amikor látták, hogy az ördög enged az Úr erejének, elgondolkozva kérték az Úrtól, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Erre mélységes tanulsággal teli választ kaptak. Ha csak annyi hitetek volna. Szeretnétek tudni a szükség idején tapasztalt keserves kudarcok okát? A hit hiánya miatt történt. Gondolkozzunk el komolyan e felett, és tanuljunk bölcsességet. A hit a keresztény hadviselés titka. A hitetlenség biztos út a kudarcra. Ha hitünk elgyengül s megapad, úgy minden kegyelmi erényünk vele együtt kókadozik. Bátorság, türelem, béketűrés és reménység hamarosan mind elhervadnak és eltűnnek. A hit az a gyökér, melyből táplálkoznak. Ugyanazok az izraeliták, kik egykor diadalmasan keltek át a Vörös-tengeren, más alkalommal gyáva mód meghátráltak a veszély láttán, az ígéret földjének határához érve. Istenük ugyanaz volt, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, vezetőjük Mózes is ugyanaz volt, ki oly sok csodát vitt végbe szemük előtt. De a hitük nem volt ugyanaz. Szégyenletes kételyeknek adtak helyet, Isten szeretetét és erejét illetően. Nem mehettek be a hitetlenség miatt. Zsidók 3.19. Végül látjuk-e versekben, hogy nem lehet a sátán országát lerombolni fokozott szorgalom és erőfeszítés nélkül. Úgy tűnik, ezt a leckét adják elénk ige szakaszunk utolsó versének szavai. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem a könyörgés és bőtölés által. Ezekben a szavakban gyöngés feddés van a tanítványok iránt. Talán nagyon is el voltak telve, bizakodva múltbeli sikereikkel. Talán nem voltak olyan gondosak a kegyelmi eszközök használatában mesterük távollíte alatt, mint voltak a mester szeme előtt. Minden esetre világosan kifejezésre juttatja az Úr, hogy a sátán elleni hadakozásunkat sohasem szabad könnyelműen végeznünk. Figyelmeztette őket, hogy egyetlen győzelmet sem fogunk könnyűszerrel kivívni a világ fejedelme felett. Buzgó imádság és önsanyargatás, testi tagjaik, kívánságaik megöldöklése nélkül gyakran kudarc és vereség lesz az osztályrészük. Az itt elénk tárt lecke rendkívül nagy jelentőséggel bír. Bullinger mondja, szeretném, ha ez az evangéliumi szakasz épp olyan kedves lenne előttünk, mint azok a részek, melyek a szabadságról szólnak. Nagyon is hajlamosak vagyunk megszokni, hogy a kegyesség gyakorlatait gondatlanul, felületesen tegyük. Akárcsak Izrael Jerikó falával felfuvalkodunk, és készek vagyunk így szólni magunkban, Ai lakosai csak kevesen vannak. Józsué 7.3. Nincs szükség minden erünk bevetésére. Izraelhez hasonlóan sokszor mi is keserű tapasztalatok árán tanuljuk meg, hogy a lelki csatákat lehetetlen kemény harcok nélkül kivívni. Az Úr szövetségének ládájával nem szabad tiszteletlenül bánni. Isten munkáját soha nem szabad könnyelműen végezni. Bárcsak mindannyian jól megjegyeznénk Urunk tanítványhoz intézett szavait, és gyakorlati haszonra fordítanánk azt. Úgy a szószéken, vagy bizonyságtételben, a vasárnapi iskolában, vagy a szórványmisszióban, házi állítatainkon, vagy személyes bibliolvasásunk alkalmával, szorgosan vigyázzunk lelki állapotunkra. Bármit cselekszünk, tegyük azt teljes erővel. Prédikátor 9.10. Végzetes tévedés lebecsülni az ellenséget. Nagyobb az, aki mellettünk van, mint aki ellenünk támad, de mindemellett nem szabad lekicsinyelnünk azt, aki folyton ellenünk van. Ő a világ fejedelme, ő az erős fegyveres, ki őrzi a házát, és erős harc nélkül nem megy ki, s nem válik meg javaitól. Nem test és vér ellen harcolunk, hanem szellemi hatalmasságok és erők ellen. Fel kell vennünk az Istennek minden fegyverét, és nem csak felvennünk, hanem használnunk is kell őket. Teljesen bizonyosak lehetünk afelől, hogy akik a legtöbb győzelmet aratják a világ, test és az ördög felett, azok titkon sokat imádkoznak, megsanyargatják testüket, és szolgává teszik. 1 Korintus 9.27. Márk evangélium a 9. rész 14-29-ig. És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokasságot lát a körülöttük, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokasság, meglátván őt, azonnal elámélkodik, és hozzá sietvén köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat, mit versengetek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból mondta, Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van, s ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki mondta, ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám, és hozzávivék azt. És mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre tajtékot túrván petreng vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta, és gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És Jézus, mikor látta valahogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki, te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, s többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne. Az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják valahogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét fölemeli, és az fölkele. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezik őt külön, mi miért nem űzhettük ki azt? Ő pedig mondanékik, ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. Igen, szembeötlő kontrasztban tűnnek fel ezek a versek az ezt megelőző szakasszal. A megdicsőlés hegyéről az ördög munkájának szomorú történetéhez térünk. A dicsőséges látomástól lejövünk egy sátántól megszállottal való küzdelemhez. Mózes és Illés áldott társaságát felcseréljük a hitetlen írástudókkal való nyers kapcsolattal. A mennyei dicsőség előízét s az Atya Istennek a Fiú Istenről adott ünnepélyes bizonyságtételét elhagyva, visszatérünk újra a fájdalom, gyengeség és nyomorúság színterére. Egy kisfiúhoz, ki testében gyötrelmesen szenved, egy mélyen lesújtott édesapához, s a sátán erejétől sarokba szorított gyenge tanítványok kicsin csapatához, ki képtelenek annak enyhülést nyújtani. A kontraszt igen nagy, ezt mindannyiunknak éreznünk kell. Azonban ez csak halvány képe annak a színeváltozásnak, mit Jézus önként vállalt magára, amikor először félretette fényes dicsőségét, és eljött a világba. És végül is élethű képe ez minden igaz keresztjénnek. Számukra akár csak mesterüknél látjuk, a folytonos szabály a munka, harc, a gyengeség és szomorúság színterén. Számukra, akár csak mesterüknél látjuk, a dicsőséges látomások, a menny előíze, a hegyen töltött idők mindig csak kivételt képeznek. Tanuljuk meg ezekből a versekből, hogy Krisztus tanítványai mennyire mesterük jelenlététől és segítségétől függnek. Ezt az igazságot látjuk erőteljesen kidomborodni abban a szintérben, mellyel Urunk szembesül a hegyről való lejövetele után. Akárcsak Mózes, mikor lejött a Sinai hegyről, kis csapatát ő is zavarban találja. 9 tanítványát gonosz írástudók zaklatása közt látja, kudarcot vallva egy eléjük hozott ördögtől megszállott ember meggyógyításában. Ugyanazok a tanítványok, akik korábban számos csodát tettek és sok ördögöt kiűztek, most oly esettel szembesültek, mely túl nehéz volt számukra. Megalázó tapasztalattal tanulták meg a nagy leckét, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15.5. Kétség nélkül hasznos letke volt ez számukra, és lelki javukra szolgált. Bizonyára nagy felkiáltó jelként emlékeztek vissza jelenetre, mindaddig, amíg csak éltek. Azok a dolgok, melyeket keserves tapasztalattal tanulunk meg, jól megmaradnak emlékezetünkben, míg a füllel hallott igazságokat igen gyakran elfelejtjük. De abban biztosak lehetünk, igen keserű lecke ez. Nem szeretjük ezt tanulni, hogy Krisztus nélkül semmit sem tehetünk. Nem kell túl messze néznünk ahhoz, hogy az igazság számos szemléltetését lássuk Krisztus népének történelmében, minden korban. Ugyanazok az emberek, akik egy időben nagy hőstetteket vittek végbe az evangélium ügyében, máskor teljesen elalírtak, és gyengéknek, ingatagoknak bizonyultak, mint a víz. Cranmer és Jouvel pillanatnyi meghátrálásai döbbenetes példái ennek. A legszentebb és legjobb kereszténynek sincs semmije, amivel dicsekedhetnék. Az erő nem az övé. Semmije sincs, amit ne kapott volna. Csak azzal rendelkezik, ami haragra ingerli az urat, hogy egy időre magára hagyja őt, és így hamarosan észreveszi, hogy ereje oda van. Mint Sámson, lenyírt hajjal, erőtlen, mint bármely más ember. Tanuljunk alázatosságot a tanítványok kudarcából. Igyekezzünk minden nap tudatosan felfogni, hogy Krisztus kegyelmére és jelenlétére van szükségünk. Vele mindent megtehetünk, nélküle semmit sem cselekedhetünk. Vele a legnagyobb kísértéseket is legyőzhetjük, nélküle a legkisebb támadás is legyőz bennünket. Minden reggel így kiáltsunk hát hozzá, ne hagyj magunkra, nem tudjuk, mit hozhat ránk ez új nap. Ha a te orcád nem jár velünk, mi nem mehetünk tovább. Tanuljuk meg másodszor e versekből, hogy milyen korán, már zsenge korban árthat nekünk a sátán. Félelmetes leírást olvasunk itt arról a nyomorúságról, amit a sátán mért e fiúcskára, kinek esete itt fel van jegyezve. És arról értesülünk, hogy a rettenetes állapotban volt már csecsemő korától kezdve. Gyermekségétől fogva ez esett rajta. Mély tanulság rejlik ebben számunkra, amin nem szabad könnyen átsiklanunk. Igyekeznünk kell gyermekeink üdvét munkálni már zsenge koruktól kezdve. Ha a sátán oly korán elkezd neki kártani, úgy nekünk sem szabad mögötte maradnunk a szorgalomban, hogy Istenhez vezessük őket. Nehéz dolog lenne megállapítani, hogy milyen hamar életének melyik időpontján válik egy gyermek felelőssé és számon kérhetővé. Talán sokkal hamarabb, mint gondolnánk. Egy dolog minden esetre világos. Nincs túl korán soha a gyermek lelkének üdvösségért munkálkodni és imádkozni. Soha sem túl korai szólni hozzájuk, mint felelős lényekhez, beszélni nekik Istenről és Krisztusról, a jóról és a rosszról. Az ördög, ebben biztosak lehetünk, nem szalasztja el az alkalmat, hanem törekszik befolyásolni a kicsik elméjét. Elkezdi ezt náluk már gyermekségtől fogva. Dolgozzunk hát keményen, hogy ellensúlyozzuk őt. Ha a gyermekek szívét elfoglalhatja a sátán, úgy bizonnyal beteljesedhetnek Isten lelkével is. Tanuljuk meg harmadszor ezekből a versekből, miként lehet együtt a hit és hitetlenség összekeveredve ugyanabban a szívben. A fiú apjának szavai szívbe markolóan tárják elénk ennek igazságát. Uram, így kiáltott, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Élő képét látjuk ezekben a szavakban sok valóban keresztény ember szívének. Igen kevesen találhatnak a hívők között, akikben a bizalom és a kétely, a remény és a félelem ne lennének ott, szorosan egymás mellett. Semmi sem tökéletes Isten gyermekében mindaddig, amíg a testben van. Ismerete, szeretete, alázata mind-mind többé-kevésbé hiányos és romlottság tapad hozzájuk. És amiképpen van a többi kegyelmi áldásokkal, úgy van a hitével is. Hisz, és mégis ott van benne a hitetlenségnek maradványa is. Mit tegyünk a hitünkkel? Használnunk kell. Bármilyen gyenge, erőtlen, kétkedő, reszkető legyen is, használnunk kell hitünket. Nem szabad várnunk, míg erős, tökéletes, hatalmas hitté lesz, hanem, akárcsak ez előttünk levő ember, haszonla kell fordítanunk, és remélnünk, hogy egy napon sokkal erősebb lesz. Ezt mondta, Uram, hiszek. Mit tegyünk a hitetlenségünkkel? Álljunk ellene, és imádkozzunk ellene. Nem szabad engednünk, hogy visszatartson bennünket Krisztustól. Krisztushoz kell vinnünk azt is, mint hozzávisszük minden bűnünket és gyengeségünket, és kiáltanunk kell hozzá a szabadulásért. Akárcsak ez előttünk levő ember, így kell kiáltanunk, Uram, segíts az én hitetlenségemen! Ezek tapasztalati igazságok. Boldogok, akik valamit ismernek belőlük. A világ tudatlan ezek felől. Hit és hitetlenség, kételyek és félelmek, mind bolondságok az Istentől elszakadt természeti ember számára. De a valóban igazán keresztény tanulmányozza át jó-e dolgokat, és értse meg alaposan őket. Igen fontos lelki vigaszunk élvezéséhez annak tudása, hogy az igaz hívő egyrészt belső harcáról, másrészt belső békességéről ismerhető fel. Jegyezzük meg végül a teljes uralmat és hatalmat, mit Urunk gyakorol a sátán felett, és annak minden ügynöke felett. A gonosz lelket, mely túl erős volt a tanítványok számára, a mester egyből kiűzi. Nagy hatalommal szól, és a sátánnak nyomban engedelmeskednie kell. Én mondom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. Vigaszteljes érzelmekkel hagyhatjuk tehát el e szakaszt. Nagyobb az, aki mellettünk van, annál, ki ellenünk harcol. A sátán erős, tevékeny, ténykedő és rossz akaratú. De Jézus mindenképpen üdvözíteti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Megmente őket az ördögtől épp úgy, mint a bűntől. Az ördögtől épp úgy, mint a világtól. Őrizzük meg lelkünket békességes tűrésben. Jézus ma is él, és nem engedi, hogy a sátán kiragadjon az ő kezéből. Jézus ma is él, és hamarosan el fog jönni, hogy teljességgel megmentsen a gonosz minden tüzes nyilától. A békesség Istene megrontja a sátánt lábaitok alatt hamar. Róma 16:20. Lukács evangélium a 9. rész 37-től 45-ig terjedő szakasz. A gonosz lélektől gyötört fiúcska meggyógyítása. És lőn másnap, hogy ők a hegyről leszállottak, sok nép méne elébe. És imé egy a sokasság közül felkiálta mondván, Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra, mert nékem egyetlen egyem. És imé a lélek megragadja őt, és hirtelen kiált, és szaggatja őt annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt. És kértem a tanítványainat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. Felelvén pedig Jézus mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek, és meddig tűrlek titeket? Hozd ide a te fiadat! Amíg pedig az odaméne, azon közben az ördög földhöz üté azt, és megrángatá. De Jézus megdorgálá a tisztátalan lelket, és meggyógyítá a gyermeket, és adá azt az ő atyának. Elámélkodának pedig mindnyájan az Istennek nagyságos erején. E versekben leírt esemény nyomban a megdicsőrés után történt. Megjegyezhetjük, hogy az Úr Jézus nem időzött sokáig az olajfák hegyén. Mózessel és Illéssel való közössége igen rövid ideig tartott. Hamar visszatért megszokott munkájához, jót tenni egy bűnverte világgal. Földi életében a tisztelet elfogadás és dicsőséges látomások csak kivételes esetek voltak. Szolgálni másoknak, meggyújtani mindazokat, kik az ördög hatalmat sinlődtek, irgalmasságot cselekedni a bűnösökkel, ez volt számára a szabály. Boldogok azok a keresztények, akik megtanulták Jézustól, hogy másokért éljenek inkább, mint sem önmaguknak, és akik megértették, hogy jobb adni, mint kapni. Apostolcselekedetei 20:35. Ezekben a versekben először is egy példát látunk arra nézve, mit kell tegyen egy szülő, amikor gyermeke miatt bajban van. Egy emberről olvasunk itt, aki egyetlen fiáért nagyon el volt keseredve. Fiát egy gonosz lélek szállta meg, és rettetesen kínoszta, úgy testében, mint lelkében. Fájdalmában az Úr Jézus Krisztushoz folyamodik segítségért. Mester, mondja, kérlek, tekints az én fiamra, mert nekem egyetlen egyem. Jegyzet. Emlékezzünk, hogy Jairus leánykája, akit megváltunk feltámasztott a halálból, szüleinek egyetlen leánykája volt, és a Naini özvegy fia egyetlen fia volt az anyjának. Ezek a jelzők figyelemre méltóak. Az evangélisták közül egyedül Lukács az, ki külön említést tesz róluk. Jegyzet vége. Számos keresztény apa és anya van ma is, akik épp oly lesújtó nyomorúságban vannak gyermekeik miatt, mint ez a férfi, akiről olvastunk. A fiúk, aki egykor szemük gyönyörűsége volt, s akiben életük értelmét látták összpontosulni, pazarlóvá, erkölcstelenné vált, bűnösök társaságába keveredett. A lányuk, aki egykor a család virágszála volt, s akiről azt mondták, ez a lány lesz vigaszunk idős korunkban, akaratossá, világiassá változott, s inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretője. Szívük közel áll a megszakadáshoz. A vas úgy látszik lelkükbe hatolt. Az ördög megjelent, hogy diadalt üljön rajtuk, és elrabolja tőlük legdrágább ékszereiket. Készek már így kiáltani fel, bánatos szívvel megyek a sírba, mire jó nekem már az élet? Nos, mit tegyen egy apa vagy anya ilyen esetben? Azt kell tennie, amit az igében előttünk álló ember cselekedett. Jézushoz kell menniük imában, és kiáltaniuk kell hozzá gyermekükért. Fel kell tárják ez irgalmas, szabadító előtt szomorú történetüket, és esdekelve kérniük kell, hogy segítsen rajtuk. Nagy ereje van az imádságnak és közbenjárásnak. Az a gyermek, akiért sok ima száll fel, ritkán vész el. Isten ideje megtérésük kimunkálására meg lehet, nem a miénk. Talán ő jónak látja próbára tenni hitünket, és sokáig várakozásban tart minket. De mindaddig, míg a gyermek él és a szülő imádkozik, nincs okunk kétségbe esni a gyermek lelke felett. Másodszor példát szolgáltat a történet arra, hogy mennyire kész Krisztus irgalmat tanúsítani a gyermekek iránt. Azt halljuk az elinktált esetben, hogy a lesújtott apa kérése kegyelmes meghallgatásra talált. Azt mondta az Úr neki, hozd ide a te fiadat. És aztán megdorgálta tisztátalan lelket, és meggyógyította a gyermeket, és adta azt az ő atyának. És számos hasonló esettel találkozunk az evangéliumokban. Jairus leánya, a kapernaumi főember fia, a kananeus asszony leánya, a Naini özvegy fia, mind meggyőző példái annak, hogy Urunk komolyan törődik a fiatalokkal. Különösen az ifjak azok, akiket az ördög igyekszik foglyul ejteni és magáivá tenni. És a gyermekek meg a fiatalok voltak azok, akiket Urunk különösen kedvelt és kívánt rajtuk segíteni. Fel van jegyezve, amint hármat a halál karmaiból ragadott ki, kettőt pedig, mint ez esetben, az ördög teljes uralmából szabadított meg. Az ilyen tényeknek nagyon komoly jelentőségük van. Nem hiába írattak meg. Arra szolgálnak, hogy bátorítást nyújtsanak mindazoknak, akik jót tenni igyekeznek a gyermekek lelkével. Azért írattak meg, hogy emlékeztessenek. A fiatalok, fiúk és lányok különös tárgyai Krisztus érdeklődésének. Ellenszerrel szerelnek fel bennünket azon általános felfogással szemben, hogy haszontalan dolog a gyermekek figyelmét a vallás dolgaival lekötni. Az ilyen gondolat, ne feledjük, az ördögtől van, és nem Krisztustól jön. Aki kiűzte a gonosz lelket a gyermekből, ma is él, és ma is hatalmas arra, hogy megmentsen. Folytassuk tehát a munkát, s igyekezzünk jót tenni a gyermekek között. Bármit gondoljon is a világ, Jézusunk tetszését találja benne.